Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, hát Görögországba kalandozunk, ahol amelynek dicső története vagy történelme van. Gerendi Zoltán van a BDO Magyarország ügyvezetője, adatonácsadó partnere a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Ja, de pontosítodik Olaszország egyelőre a mai...
Ja, Olaszország!
Hát, de fú, összekevertük!
Összekevertük!
De nem fogok ezt problémát.
De olyan adni. Nagyon nem jártam messze, legalább a Felkonf kompatibilis volt, mert hogy nem csak a görögöknek, hanem az olaszoknak is
dicső történetek. Mindegy, Biggs és kész, ott vannak.
Ennyi, így van. De azért van különbség a történelmükben is, meg a helyzetükben is. Tehát röviden, ugye Olaszország egy, azért mindenki által egy jól ismert ország, szerintem azért az általános iskolát lezárva mindenki a római birodalomig eljut, és azért ott már elég sok mindent tudunk róluk. Őróluk annyit kell egyébként földrajzilag tudni, hogy egy 300.000 négyzetkilométeres ország, közel 60 millió lakossal. A világ első számú tésztagyártói, az EU-nak a harmadik legnagyobb gazdaság egyébként most a Németország és Franciaország után, és a világ ötödik legnagyobb turisztikai ilyen desztinációja. Tehát évi közel 65 millió turista látogat ebbe az országba. Ez azért érdekes egyébként, mert a legelső az Franciaország, az közel 90 millióval, második Spanyolország 80 millióval, az USA a harmadik legnagyobb desztináció, csak közel olyan 79-80-nal, és Kína a negyedik 65. Tehát azért ez egy nagyon rangos hely, és hát látjuk azt, hogy mondjuk mit jelentetett itt egy Covid válság, hogy mit jelent ez a turisztikai iparnak, mondjuk ez a 64 millió lecsökken mondjuk 4 millióra. Tehát elképesztő ütés ez egyébként, és azt lehet is látni, hogy a gazdasági növekedés, hogyha az elmúlt mondjuk 25 évben nem volt jelentős, tehát igen 0% körül mentek, vagy picivel 1-2% pluszba, a gyakorlatilag a Covid első éve az úgy beverte őket, mínuszba, hogy kellett. Tehát óriási mínuszba levitt őket, ez a mínusz 7,5 vagy 10%-ba, szóval nagyon, nagyon komoly. Na most a történelmükben én ugranék egy nagyot előre, tehát a római kort átugorva megnéznénk az olasz államot és az olasz államnak a problémáit, és hogy hát mi a mostani adórendszere, és hát mik ennek a problémája, és mi akadályozza igazából az ő kilábalásukat. Tehát az olasz államot alapjaiban Napóleon kezdeményezte, vagy hozta létre, ugye ő elfoglalta, és létre is hozta a királyságát, 1805-ben királya is lett az olaszoknak. Neki köszönhetik egyébként a trikolort, tehát ő hozta ezt a zöld fehér pirosat, majd amikor az ő bukása megtörtént, akkor észak-dél egyesítése spontán belpolitikába is megindult, ami azért majdnem 60 évig tartott.
Igen, kicsit nyögvenyelős volt, ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy az egy összekovácsolható egy nemzetté ez az egész.
Igen, aztán találtak egy újabb királyt maguknak, Viktor Emánuel, tehát másik Viktor Emánuelt a savoyai családból. Ennek a korszaknak több fővárosa is volt először Torino, aztán később Firenze, és 1871-től lett Róma. De a királyságot 1946-ban aztán népszavazással eltörlik, és hát utána van azóta van ez a mai olasz állam. Na most a gazdaságuk az hát elég jól ismert, a turizmus, mezőgazdaság, gyártás, szolgáltatásukban mindegyikben kimagaslóak, de turizmusról beszéltünk, a mezőgazdaság, az olasz mezőgazdaság, bor és az összes többi olíva, minden. Tehát ezért szerintem az egy elég jól definiálható kör. Gyártásban is nagyon sokszínű, főleg észak, ugye ez az autó, vegyipar, textilipar, gépek, tehát a Prato ugye a divatiparnak a központja, ami egyébként mókás módon kínaiak dolgoznak már ott is, de hát ők egyébként Azért is érdekes ez az egész, mert a sejemipart például Kínából ők hozták be, tehát a 16. század, 15. századi velencei kereskedők, illetve hát a genovai kereskedők nyomán tapadt ez meg, ez az iparág, és lett Európában is a Komuító környékén egy vezető textilipari, tehát sejemipari gyártóközpont. A gépgyártásukat, beleértve az autóipart, azt szintén nem kell bemutatni, nagyon sok színűek. A digitalizációban nem jeleskedtek, viszont a bank és biztosítási szektorban igen. Tehát azt lehet tudni, hogy hát a legrégebbi bank is hozzáig fűződik. Tehát azt hiszem, ez a Szénai Bank. Tehát
igen.
Ez egy nagy...
igen, ezt árulták, úgy volt, hogy megveszi az Unicredit, de aztán nem vette meg, aztán azóta szem elől tévesztettük, hogy vajon
mi. Igen, és azért is érdekes, mert egyébként tényleg olyan alapokat köszönhetünk nekik, ami a mai világban ott van, ami ebbe a bank is kereskedési ideben jön, hogy például a kettős könyvelés. Tehát az olaszok indították el, az a 15. században már voltak olyan feljegyzéseik, amik a kettős könyvelésnek a modelljét követték. Tehát azt lehet látni, hogy az ország nagyon komoly hagyományokkal és nagyon komoly tudással rendelkezik, de valahogy úgy néz ki, hogy az észak-dél egyesítés ez egy probléma. Tehát jól lehet, megcsinálták, és egy hosszú folyamat volt, de nagyon eltérő ez a kettő. Szicília egyébként is egy külön királyság volt, hol a spanyolokhoz tartozott, hol máshova. De azt kell tudni, hogy egy olyan országot hoztak létre, amelyik egyébként egy nagyon bonyolult közigazgatással rendelkezik. Tehát van nekik egy országos közigazgatásuk, van tartományi, 20 tartományuk van, a városoknak is van önálló közigazgatása, illetve helyi közigazgatása. Most ez majd, hogy fogjuk látni, az adórendszerükben is megjelenik, és az azért is probléma, mert az adórendszerük magas, tehát ők az OECD tech to GDP arányban 42%-nál vannak, tehát 33,5 ott az átlag, és ők talán a harmadik legmagasabbak. Tehát azért ez egy, azt jelenti, hogy ez egy magasan terhelt, adókkal magasan terhelt ország, amelyik egyébként pont emiatt az egyik legnagyobb adóelkerülő. Tehát, és ez egy nagyon érdekes téma, miért belemegyünk az adókba, tehát összességében az...
Nagyobb, mint a jövő héten terítékre kerülő Görögország?
Nem, jó irányba nézett, mert ők akik élő görögök, tudják őket még überelni, tehát azért ez nem egy alábecsülendő csapat, mert azt mondják, hogy az olasz adóelkerülés az körülbelül 10-szerese az USA adóelkerülésének. Tehát azért ez egy nagyon komoly dolog, és ugye itt két dolgot tűznek ki az ászlóra. Az egyik, hogy hát valahol ezt a többszintű közigazgatást kéne egyrészt egyszerűsíteni, tehát rengeteg modellel próbálják ezt a fajta adóelkerülést megszüntetni, aminek egyébként, ahogy én láttam, leginkább érdekes módon történelmi hagyományai vannak, és nem olyan, mint nálunk például a nemességnek az adómentessége, hanem náluk az egyház és az állam viszonya is. Amit én olvastam, erről könyvek jelennek meg, csak én röviden belenézve, hogy a katolikus egyház volt az egyik legerősebb olyan szervezet, amelyik Vatikánon keresztül végig az egységes olasz államot valamilyen módon támadta. Tehát ott, ahogy én láttam, meg olvastam, nem Vatikán nem nagyon tudott békét kötni az olasz államnak ezzel a fajta egyesített szerepével, a saját beszorulását látta ebben, vagy a saját jelentőségének a csökkenését, és ezért gyakorlatilag sok szempontból gyengítette ezt, és valójában azt így nem nehéz kimondani, hogy buzdított, mert nem buzdítottak ők valószínűleg ilyenre, de morálisan vitatták ezt a rendszert, és azért Olaszország nagyon erősen vallásos, tehát ilyen szempontból az egyháznak a befolyása az állami közigazgatással szemben az nem volt túl pozitív. Tehát ez egy történelmi tény, és emiatt azért az olaszoknak van egy ilyen mentálisan pozitív hozzáállás az adóelkerüléshez, ami egyébként azt mondják, hogy
ez 2021 egyik legnagyobb mondása volt. mentálisan pozitív hozzáállásuk az adóerők.
Eufemisztikusan szépen elmondani, tehát jó nagyon jól hangzott. Köszönjük. Nagyon szép.
Igyekeztem így valahogy egy finoman megfogalmazni, de a lényeg annyi, hogy ők sokat és kicsit takarítanak meg úgymond adót, tehát vagy nem fizetnek adót, és hát ebből jön össze ez a nagy tömeg. Még azt mondják, hogy máshol az a különbség, hogy kevesen, de nagyot szakítanak. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. Na most, hogy lássuk nagyjából, hogy miből történik ez. Az áfájuk 22%, tehát az se kevés, de nem ez a fő probléma. A társasági adójuk az 24%, de ott van még egy 3,9-es ilyen termelési adó, tehát ez se kevés összességében. Az SZIA-juk ugye az több szintű, és az országos az fölmegy 43%-ig, de még van a regionális, az 1,2 és 3,3 között van, és hát aztán van még nekik a helyi, ami hát 0-tól 0,8-ig.
Hát úgy nem csoda egyébként.
Nem férne rájuk egy közigazgatási reform?
De, és én azt gondolom, hogy Botond ezt kielemzi, hogy mi a probléma ez egészen, de valójában úgy néz ki, hogy ez az ország sok szempontból egy nagyon feszített struktúrában van. Egyrészt van nekik egy észak-dél ellentétük, ami nagyon markáns, ami talán Róma alatt húzható meg, és az északi tartományok gazdasági ereje, ahol valójában a gazdasági potenciál, amelyeket legnagyobb adó elkerülők a déliek, ahogy láttam. Tehát ott, és aztán van dél, amelyik mezőgazdaság, de történetileg is, és szerintem kultúrában is egy nagyon-nagyon eltérő csapat, tehát ez az olasz csizma, ez egy nagyon furcsa összetétő dolog, és ez gazdaságilag sajnos ilyen mértékben visszaüt. És én azt látom, hogy ugye PIG-ről beszélünk, hogy ennek az országnak a kilábalását sok minden akadályozta 2008-2009 óta, de amikor egy picit próbáltak előre menni, tehát akkor mondjuk beütött pont most a Covid, de valójában nem nagyon tudnak előre menni, különböző adóprogramjaik vannak, egyrészt próbálják a büntetőjogilag jobban szankcionálni, másrészt, hogy jobban próbálják szeretgetni a fizetőadóalanyokat, tehát ilyen egészen átfogó ilyen adóelkerülést támadó intézkedés csomagjaik vannak. Ezzel párhuzamosan persze nyilván gazdasági ösztönző csomagjaik is vannak, nem kevés, tehát egy ilyen nagyon-nagyon vegyes felvágott Olaszország, és ha őszintén nézzük, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz belőle, mert látjuk, hogy azért a Draghi féle vonal nagyon erős az európai pénzrendszerben, tehát valójában viszonylag ügyesen tovább tudtak menni, hogy a Covid-ból hogy fognak felpattani, nem tudom, de én úgy gondolom, hogy ezt a PIK szerepet, amit ők problémásként elértek, annak ellenére, hogy hatalmas történelmük és hatalmas eredményeik vannak, ebből nagyon nehezen fognak tudni, úgy, ahogy ti is mondjátok, egyfajta átfogó reform nélkül, tehát vagy valami fajta gyakorlatilag ilyen társadalmi közigazgatási reform nélkül, vagy pedig morálisan. Egyébként egyszer érdemes lenne megnézni Vatikán és az olasz állam viszonyát, mert én úgy látom, hogy itt is bőven vannak olyan kérdések, amik tényleg hatnak. Szóval engem meglepett maga az a téma, hogy Vatikán ellenségesen nézte az olasz államnak a létrejöttét. Most ez nem tudom mennyire igaz, ez egy könyveknek is témája, de ha ez így van, akkor nyilván nem könnyíti meg az olasz belpolitikát.
Hát meg volt köztük pénzügyi csata is, mert ugye a Vatikáni Bank és a maffia összefonódása, meg pénzmosás, meg stb. Ferenc pápa próbálja ezt rendbe tenni, ezt a dolgot. Hát, de majd Botonddal akkor ezt is megvitatjuk, a Vatikán és az olasz állam viszonyát. Lesz miről beszélgetnünk.
Így van, szóval ennyit
Görögországról
így
van.
Ennyit, igen.
Dióhéjban. Oké, köszönjük szépen.
Ókori kultúra, mindegy.
Így van, abszolút.
Nagyon boldog ünnepeket nektek.
Köszönjük. Boldog ünnepeket nektek is, hallgatókat is. Köszi szépen, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Olaszország a célországunk. Természetesen nem.
Szandálosok.
Nem Görögország.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát, Görögországban kalandozunk Adóvilág rovatunkban.
Nem.
És ahogy a művelt görögök mondják, kepászá, ezt kérdezzük most Feledi Botond külpolitikai szakértőtől, aki itt van velünk a vonalban. Szandálos, menjünk inkább Olaszországba.
Micsoda utazások vannak. Ugye? Jó, hallom, ez Vatikánban végződik, ugye? Tehát...
Jó, viccelődtünk, egy András elnézett egy rubrikát, de tök aranyos volt, és benyomta ezt a görög felkonfot Olaszország előtt, de a lényeg, hogy azóta javított, és már Vatikánban tart, igen.
Igen.
Végülis a szandálos zarándokok is passzolnak.
Igen. Na ugye, megmondtam én. Na, de tök komolysággal közelítsünk ehhez az érdekes országhoz, Olaszországhoz. Hát ugye, ha most ugye belpolitikát nézzünk, akkor itt két évtizedes tüskéje van ennek, már hogyha van ilyen. Az egyik az észak-dél ellentét, ugye országon belül nem nagyon szeretik a fejlett északiak az általuk elmaradottnak tartott délieket, akik ugye sportszerűen adott csalnak.
Nem is beszélnek olaszul.
A másik pedig azért az egy érdekes kérdés, hogy megint mentsem a gondolatmenetemet, hogy hogy állnak ők a Vatikánnal, ami ugye egy állam az államban, és azért voltak itt mindenféle érdekes manőverek a Vatikáni Bank kapcsán, amit tehát az olasz állam azért nem nézett olyan nagyon jó szemmel. Nem tudom, hogy ezek a neuralgikus pontok, és akkor még ott van persze a bevándorlás, ott van a Salvini mozgalma, és akkor utána meg majd megnézzük, hogy külföld felé milyen a olasz hozzáállás.
Hát remélem, több megszólalótok nincs már, mert akkor ezt reggel 10-ig be is
lehetjük
ezt a kis listát.
Na, hát de. Akkor dióhéjban össze lehet foglalni?
Dióhéjban. Tehát az észak-dél ellentét az teljesen valid, ez egy számunkra is elképzelhetetlen megosztó vonal, valahol egy picit tudnám még hasonlítani a kelet-nyugat-német ellentéthez is, tehát itt tényleg egy ilyen mindsetté rögzült, abszolút világfelfogásbeli különbség alakul ki a közösségről, más az elképzelés, tehát a dél az még egy abszolút közösségcentrikus, családcentrikus megközelítésben, míg az észak az meg egy klasszikus kapitalista terület volt, az is maradt a hidegháború alatt is. Tehát, hogy ez rengeteg mindennel jár, és nyilván ez az egyesítés, ugye három dolgot egyesített, északot, délt és a Vatikánt. Tehát ugye a pápai államnak a nagy részét elvették, ugye abban az elnöki palotában, amiben most Mattarella elnök húzza meg magát a Quirinálén, tehát Róma legmagasabb dombján épült palotában, ebbe egyelőre több pápa lakott, mint államfő. Tehát ez már a középkor végétől szolgált pápai lakhelyül, rengeteg mindent vettek el a Vatikántól, tehát itt volt ugye egy jó pár kellemetlen évtized, amíg kialakult az a viszonyrendszer, amit aztán Mussolinivel kezdve később a köztársaság is a maga módján bejáratott, és innentől kezdve ugye a kis városállamok, tehát Vatikán, San Marino, ugyanúgy, ahogy Macau Franciaországnak, vagy Andorra, spanyol-francia határvidéken, ugye itt azért a pénzmosás az mindig előkerült, és hát ez egy ilyen típusú helyzetben a Vatikánt sem tudta elkerülni. Úgyhogy rengeteg kiváló irodalomadás, újságcikk foglalkozik ezzel a történettel. Itt Ferenc pápa az, aki elkezdett ehhez hozzányúlni érdemben, tehát láthatólag egy külsősökből álló vizsgálóbizottság is felállt, és próbálják bontani a szekrényekben a csontvázakat. De hát ami ennyi ideig épül, azt nem lehet egy nap alatt megváltoztatni, úgyhogy ezen még biztos, hogy egy darabig szükséges lesz dolgozni. Amiért megiderültem, hogy most kerül éppen sorra Olaszország, és talán nem Görögország, mert hogy januárban itt nagyon izgalmas dolgok fognak történni, ugyanis eljutunk oda, hogy elnökválasztás lesz, ugyanis a 7 éves elnöki ciklusa Sergio Mattarellának lejár. Tehát képzeljünk el egy országot, ahol olyan államfő van, aki azt mondta, hogy akkor a minisztert se biztos, hogy kinevezi, hogyha az alkotmánnyal nem összeegyeztethető gondolatokat ápol. Tehát egyre tágabban kezdték el értelmezni az egyébként szimbolikus szerepű államfői pozíciót. Éppen ezért ennek most egyre komolyabb súlya lett, tehát amikor euroszkeptikus és különösen euró, mint fizetőeszköz szkeptikus pénzügyminisztert akarta az egyik Conte kormány, akkor azt mondta a Mattarella, hogy ezt a minisztert nem nevezi ki. Uh-huh. Most innentől kezdve lett érdekes ez a pozíció. Hát nagyon izgalmas forgatókönyvek vannak, hogy adott esetben Draghi maga elindul ezen, és lesz-e belőle államfő, de akkor ki lesz a miniszterelnök, hiszen gyakorlatilag nem látható olyan ember a pályán, aki újra ezt az egységfrontot tudná hozni. Vagy pedig marad Drági, és esetleg meghosszabbítják valamivel Mattarellát, de ő egyelőre még nem akart újraindulni. Az elmúlt évtizedekben egyszer volt érdemi újraindulás, egyébként a 7 évet szokták csak kitölteni. Tehát egy furcsa pillanat van, ami érdekes, hogy miközben ezt az alsóház, felsőház és a régiós elektoroknak egy kb. 1000 fős testülete választja az olasz államfőt, mégis teljesen lázba tartja az országot. Tehát ez most abszolút egy stratégiai kérdés, hogy itt ki hova lép és hova teszi az embereit, mégpedig azért is, mert megint megváltoztak a politikai viszonyok ahhoz képest, ami egyébként a képviselőházban látszik. Tehát miközben a klasszikus baloldali nagypárt, a Párti Demokratikó, ami a szocialista európai parlamenti frakció tagja, fölkúszott 20-21%-ra, ugye a két jobboldali formáció, ez a olasz testvériség és a Lega, mindegyik 20-20%-on áll alatta. Tehát gyakorlatilag ők, ha összeszedik magukat és Berlusconiéknak a Forza Itáliája is csatlakozik hozzájuk, akkor akár egy 30%-os vagy 50%-os választási eredményt is el tudnának érni, és innentől kezdve jobboldali kormánya lenne Olaszországnak. Úgyhogy nagyjából vannak, akik érdekeltek abban, hogy előrehozott választás legyen, és vannak, akik nagyon nem érdekeltek ebben, és ez is majd meghatározza, hogy Drági elmerik-e mondani, vagy sem. Na most ez a Drági időszak egy meglepő időszakká alakult.
Bocsánat, egy kicsit szakadoztál. Milyen időszakká?
A Drági.
Tehát igen, a Drági időszak az milyen időszakká vált?
Meglepően stabil. Okay. Tehát ugye az olasz politikában nem vagyunk ehhez nagyon hozzászokva, nem vagyunk elkényeztetve stabil időszakokkal. Itt viszont gyakorlatilag tavaly február óta, amikor Drágit a Covid hullám közepén berángatták miniszterelnöknek, onnantól kezdve egy széles koalíció van mögötte, ami tényleg a Ligától az öt csillagon át, Berlusconitól a Demokratikus Pártig mindenkivel támogattatott. És ezzel úgy tűnik, hogy a mostani időszakig működik is, a Standard & Poor éppen fel is értékelte az olasz államadósságot, pedig azért az elég jelentős.
Igen.
Külpolitikája teljesen koherens, tehát hogy van ideje ezzel foglalkozni. Líbiában volt, ahol a török álláspontot próbálta egy picit aláásni.
Hát ott ugye régi kapcsolataik vannak a líbekkel, olasz gyarmat volt lényegében. Amíg Omar Mukhtar nem jött, és ki nem ebrudalta őket, addig ott egész jó el voltak, már római koroktól kezdve.
Így van, most láttam, hogy a Netflixen erről egy új filmet tettek ki.
Igen?
A kiebrudalásról, úgyhogy érdeklődő hallgatók ilyen csemegét is találhatnak. Úgyhogy, tehát hogy foglalkozott Líbiával, foglalkozott a török kapcsolatokkal pont emiatt, hogy a földközi tengeren mi a helyzet. Ugye a G7 találkozón, a Convertben találkozott Bidennel, ami azért az olaszoktól megint egy nagy szó, ugye itt voltak Oroszország felé tekintgető korábbi kormányok, Berlusconi. A teljes afganisztáni evakuáció során 5000 afgánt hoztak ki az olasz fegyveres erők, majd aztán októberben megtartották a G20-at Rómában, amire ugye véletlen ketten nem mentek el, Vladimir Putin és Xi Jinping. Úgyhogy tehát látszik, hogy történnek a dolgok, és ennek a végén éppen pár hete írták alá Emmanuel Macronnal a Quirinale palotában Rómában az új egyezményt a francia-olasz együttműködésről, miközben ugye Németország még éppen kormány nélkül volt, tehát hihetetlen aktív külpolitikája van. Egyébként úgy tűnik erre azért is van ideje, mert még az olasz sajtó is foglalkozott azzal, hogy milyen hatékony kormányüléseket tart Drági, hogy van napirend, tényleg arról beszélnek, és hamar le is állják.
Ez ilyen olaszos volt.
Van napirend.
Mamma mia, mik vannak? Napirend.
Még ugye Conte az éjszakában menő kedves beszélgetéseket tartott meghatározhatatlanul előre be nem lőtt időkben, és most pedig lehet tudni, mikor van kormányülés, és akkor arról beszélnek, erről akarnak beszélni, és le is zárják. Tehát, hogy azért látszik, hogy az északi munkakultúrát visszacsempészte az olasz kormányzásba Drági, és így aztán a hatékonyság is nő. Ráadásul mondjuk például a Covid kezelésre egy háromcsillagos tábornokot dobott be, tehát nem engedte oda az olasz államigazgatásnak, hogy teljesen szétzilálódjon.
Igen, igen. Ez jó döntés volt.
Szóval ilyenekből látszik, hogy azért ő úgy nyújt ehhez hozzá, hogy kell. Éppen ezért mindenki aggódik, hogy mi lesz, ha nem ő lesz. Viszont ezen dolgoznak is, tehát emlegetétek Salvinit, de az az igazság, hogy Salvinit már csak másodhegedűs Giorgia Meloni mellett. Uh-huh. Ugye ez az 1977-ben született, ma az olasz testvériségpártot vezető hölgy, már a Berlusconi kormányban is volt ifjúsági miniszter, egyébként előtte bartenderként dolgozott a Piper Clubban, Rómában, diák évei alatt a legával, Salvinivel is mindenféle formációkat vállalt. Tehát egy nagyon, nagyon régóta a politikában dolgozó, de nagyon fiatal és tehetséges politikusról van szó, aki viszont most úgy tör előre, hogy a többiek is csak nézik, tehát az Öt Csillag mozgalom és a Salvini féle párt is alapvetően attól tart, hogy az olasz testvériség az el tudja venni az ő szavazataikat. Ez pedig egy picit náluk is konzervatívabb, tehát ez a klasszikus abortusz ellenes, bevándorlás ellenes, egy picit a spanyol Vox, portugál Séza elég pártnak a vonalán ez a déli konzervatív párt hullámra lőtt föl. Egyébként most alá is írta a madridi...
Ez Olaszországban működőképes recept egyébként. Tehát, és vannak ugye populista mondatok is benne egy kicsi, meg egy jó adag konzervativizmus, ez úgy működik.
Nagyon úgy tűnik, hogy működik, vagy legalábbis a közvéleménykutatási eredmények jelenleg azt mutatják, hogy bőségesen van lehetősége ezt kamatoztatni. Ettől még az olasz parlamentben nagyon-nagyon sok párt van, tehát itt még nem nagyon volt egységes kormánypárt nagyon régóta, de ahhoz, hogy egy kevés pártból álló jobboldali koalíció létrejöhessen, arra növekszik az esély. És ugye valahogy ezt próbálják most kanalazni még a mainstream pártok, hogy legalább az állam az legyen tényleg egy olyan stabil ember, mint akit ők ilyenre gondolnak, és Mattarellát ilyennek látták. És kérdés, hogy milyen nagyobb biztosíték, ha Draghit 7 évre beteszik az államfői székbe, vagy pedig megtartják még, ugye 23-ban jár be a jelenlegi parlament mandátuma, tehát miniszterelnöknek viszont csak így bő másfél évig maradhatna. Úgyhogy hát ezt a dilemmát kell az olasz politikának megoldani, úgyhogy egyébként nagyon sok párt azért sem érdekelt az előrehozott választásban, mert az új parlamenti reformnak köszönhetően alapvetően kevesebb hely lesz, tehát hasonlóan Magyarországhoz csökken majd a létszám. Úgyhogy a politikai feszültség a tetőfokon, ezt spékeljük meg az államadóság növekedéssel és a geopolitikai konfliktusokkal, de egy pillanatra lehet érzékelni, hogy Olaszországnak igenis lehet uniós vezető szerepe, vagy igenis ki tudja termelni ezeket az embereket, mint a Draghik, akik IMF-től az Európai Központi Bankig megmutatták, hogy vannak tehetséges olasz politikusok, és ezt a hálózatokat tudják is használni, amikor visszamennek Rómába.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Többen kérdezik, hogy melyik az a Netflix film, ami Líbiáról és az olaszokról szól.
Mindegy, megkeressük majd
mi
akkor.
Mi lehetett a címet, de légy, keresitek.
De erről van szó, tehát a szabadságharcról, Omar Mukhtárról van szó.
Igen,
rendben.
Abszolút.
Ugye a klasszikus az Anthony Quinn volt, ha jól emlékszem.
A sivatag oroszlánya?
Ez a klasszikus. Ez a
akkor
klasszikus,
azt rakták föl.
Ó, hát akkor a sivatag oroszlánya.
Nagyon jó.
Igen.
Nagyon jó.
Láttam, érdemes megnézni, igen.
Oké, köszönjük szépen, Botond. További szép napot, jó munkát. Adventi készülődést.
Ha nem találkoznánk, jó felállítani nektek is, azoknak is.
Neked is. Sziasztok.
Köszönjük.
Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, akivel beszélgettünk. Olaszországban jártunk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.